Üdvözlök mindenkit, Tenzer Szabolcs vagyok, az MT-osztaki Hálózatbiztonság és Internet Technológiák osztályán dolgozok, és az előbb elhangzott előadásnak a technikai és műszaki megvalósításáról szeretnék egy kicsit beszélni. Hogy miről is lesz szó, először röviden bemutatom az OpenStack-et, hogy milyen komponensei vannak, milyen telepítési nehézségek és milyen üzemeltetési nehézségek. Majd utána beszélek egy pár szót a Dockerről, elmondom, hogy ezt hogyan használtuk fel az MTA Cloud Stack is részében az OpenStack telepítéséhez, valamint beszélek az Ansible-ről és a konfiguráció management lehetőségeiről. Valamint egy kicsit kitérek még egyéb műszaki megoldásokra, amiket az MTA Cloud-ban használni fogunk. Ugye mi is az az OpenStack? Az OpenStack az menedzsment szoftverek gyűjteménye. 2010-ben a Rackspace és a NASA közös projektjeként indult. Az elsődleges célja az IaaS szolgáltatás biztosítása, de most már azért sokkal nagyobb projekté nőtte ki magát. Most már tud PAST, DBAST, file megosztást, object storage szolgáltatást nyújtani. Rengeteg dolog. Az OpenStack moduláris, elméletileg minden egyes komponens önállóan is működik, de ez a gyakorlatban nem igaz, mert például egy Novát nem lehet keystone nélkül használni. Óriási közösségi támogatása van, rengeteg partner. Teljesen nyílt forráskódú az összes projekt, többnyire Apache 2 licenszű, és a legtöbb szolgáltatásra az Python nyelven íródott, így viszonylag könnyű hozzátenni, bővíteni, és egy akadémiai szintű felhő kialakításához az összes szolgáltatást nyújtja. Az OpenStack-nek a komponenseit négy fő részre lehet osztani, az alapkomponenseit. Az egyik funkcionalitás az a controller, amely vezérli az egész cloud szolgáltatást. Itt találhatóak a különböző API hozzáférések, itt található a keystone, ami a hozzáférést, az autentikációt és az autorizációt végzi. Itt találhatóak az ütemezők, ami például megmondja, hogy melyik virtuális gép melyik fizikai hostra kerüljön, valamint itt van a számlázás is, ami méri, hogy ki mennyit használja a cloudot. A következő nagyobb csoport ez a compute, ami azok a gépek, amelyeken konkrétan a virtuális gépek futnak. Ez a Nova projektje, vagy komponense az OpenStack-nek, számos virtualizációs technológiát használ. A legelterjedtebb a KVM Linuxos környezetben, de tud Hyper-V-t menedzselni, VMware-t, akár konténer technológiákat is, az OpenWZ-t vagy az Elixir-t, de már van Dockeres kezdeményezés is rá, és tud bare metal konfigurációt is, tehát hogy konkrétan egy fizikai hardware-re ledeployolja az operációs rendszert. Még egy funkcionalitás a hálózat, ezt a Neutron nevű komponens végzi. Ezen kívül még van a tárolás. Ezt a Cinder nevű komponens a felelős érte. Rengeteg tároló megoldást tartalmaz. Támogat az OpenStack, a CEF-et, iSCSI, többféle blokk alapú tároló, és van egy objektum tárolója is, a Swift. 16 alapszolgáltatás van most, nem, 19 alapszolgáltatás van jelenleg, vagy 19 szolgáltatása van az OpenStack-nek, ebből 6 alapkomponens, amire azt mondják, hogy enélkül nem nagyon lehet az OpenStack-et működtetni, közt van a Keystone, az autentikációért, a Nova, a virtuális gépek indításáért, a Cinder a tárolásért, a Neutron a hálózatért, felelős, és lehet valamit kihagytam, de Ezen kívül még számos az OpenStack-re épülő projektet lehet találni. Többnyire nyílt forrásúak, de vannak fizetősek is közte. Például ilyen komplett telepítési megoldások, a Fuel, a Colla, Chef-es receptek is vannak, valamint számos publikus felhőszolgáltató használja, például a Rackspace ilyen VPS szolgáltatás nyújtására. Ezek a szolgáltatások viszonylag jól vannak dokumentálva. Az alapvető működéshez minimum 5 komponens szükséges, és ezen kívül még vannak nem OpenStack specifikus komponensek is, de az OpenStack-nek szükség van rá. Például az adatbázis, ami lehet MySQL, PostgreSQL, MongoDB, szinte bármilyen adatbázis backendbe tud dolgozni. A Memcached a token perzisztenciára, ami lassan meg fog szűnni, mert most már nem lesznek perzisztensek a tokenek, hanem felnet tokeneket fognak használni az OpenStack-be, de ez még 2 release, mire teljesen megszüntetik, és stabil lesz. Ezen kívül még szükség van egy AMQP protokollra, a RabbitMQ, az Ubuntu-s megoldás. Ezen keresztül kommunikálnak egymással az OpenStack komponensek, hogyha nem a REST API-t használják. Hát így néz ki egy OpenStack-nek az architektúrája, nagyon vázlatosan, de ezen is látható, hogy rengeteg komponense van. Mindegyik külön egy szolgáltatás, egy program. Szóval ezért kell valami, amivel könnyedén meg lehet menedzselni az egészet. És itt jön szóba a Docker. A Docker az egy konténer technológia. Már az előző előadásban hallottuk az előnyeit. A hagyományos telepítéssel szemben az legnagyobb előnye, hogy teljesen elkülöníthető a programoknak a futtató környezete, könnyebb karbantartani, mert csak egyszer meg kell írni a Docker fájlt, és akkor utána azt bármikor, bárhova lehet használni, tehát könnyű terjeszteni is. A hagyományos virtualizációval szemben pedig az az előnye, hogy még annál is könnyebben hordozható, mert nem kell megmondani, hogy milyen virtualizációs technológiára akarjuk csinálni az image-et. Egymásra épülnek a rétegek, emiatt sokkal kisebbek lesznek az image-ek, mert hogyha már van egy Ubuntu-s image-ünk, akkor nem kell újra eltárolni egy Ubuntu-s image-et, mint hogyha egy hagyományos virtuális gép lenne, akkor annyiszor kéne ugyanazt az operációs rendszert tárolni, ahányszor elindítjuk. És egyszerűbb is a terjesztése a kisebb méret miatt. Nagyon gyorsan fejlődik a Docker, és nagy támogatása, közösségi támogatása van. Az volt a motivációja a Docker használatának az MTA Cloud-ba, hogy mivel nagyon-nagyon sok komponens van, és van az OpenStack-nek, ezért kellett valami egységes, menedzselhető menedzselés lehetőség. Ezen kívül a különböző Linux disztribúciók máshogy csomagolják az OpenStack-et, és elég gyors a kiadási ciklusa az OpenStack-nek, tehát fél évente megjelenik egy új verzió, szóval gyorsan, hogyha követni akarjuk az új szolgáltatásokat, akkor folyamatosan frissíteni kell fél évente, az pedig azért nem olyan egyszerű egy éles rendszeren, de egy Docker konténerekkel azért könnyebben megoldható, és így az üzemeltetés is viszonylag egyszerű. Egy kicsit a részletekről. Minden szolgáltatás, minden komponense külön konténer, ahol ez megoldható az OpenStack-nél. Például a Nova-nak 8 konténere van. Az alap image-ünk az Ubuntu 16.04 LTS lesz, ami április 21-én jelenik meg, szóval nem sokáig. Mi a legfrissebb OpenStack release-t választottuk, a Mitakát, ami hivatalosan április 8-án fog megjelenni, de GitHub-ról már elérhető régóta, és A telepítés az pedig nem az Ubuntu-nak a csomagjait választottuk, hanem GitHub-ról telepítjük mindig az aktuális stable branch-et. Az image-eket egy saját Docker regisztribe tároljuk, a kódokat pedig egy saját Git repo-ba. A konténereknek a host hálózati típust választottuk. Először megpróbálkoztunk a bridge-el, de volt olyan probléma, hogy a CEF monitorok a hostnak az IP címére akartak bindolni, és ezzel a host megoldással, host network megoldással elég könnyen meg lehet oldani. Ugyanígy a CEF-fel megint volt egy másik problémánk, a hostnak a PID namespace-ét kellett használni, ugyanis hogyha a CEF OSD-k nem látják a többi CEF OSD-nek hogy azon a gépen milyen CEF OSD-k futnak, akkor elkezdik fladolni az egész hálózatot, és elég gyorsan megtalálnak a kontakt táblák, úgyhogy nem lehet az OSD-ket elindítani rendesen. De hogyha a hosttal egy PID namespace-be tesszük, akkor látja, hogy egy másik OSD nyitott egy portot ugyanazon a gépen. Ugyan minden CEF OSD, minden diszkhez tartozik egy CEF OSD, és a storage hostokban van 12 diszk, tehát 12 CEF OSD konténer van. Emiatt volt ez, hogy nagyon gyorsan lefladolták a hálózatot. A változó adatokat a Docker nevesített volumjai tároljuk. Az adatbázisnak MariaDB master-master replikációt használunk Galerával. A config fájlok azok a hostról vannak bindmountolva a konténerekhez. Amik a konténerek csak olvasni tudják a konfigurációt, minden konténernek saját felhasználója van, ez így biztonságosabb megoldás, mint hogyha rootként futtatnánk. És lehetőség szerint nem használunk privilegizált konténert is, se, viszont van olyan, amikor muszáj például a QEMU-nál, vagy amikor a CEF OSD vel particionálni akarjuk a diszket, mert ahhoz kell. És a Keystone és a Rexite sajnos egy konténerbe kellett kerülni, mert a Shibboleth Session nagyon nehéz átvinni a konténerek között, és nem akartunk két SP-t, service provider-t nem akarunk két service provider-t regisztrálni egy szolgáltatáshoz a Hexában és az EduID-ban. Így néznek ki a konténerek, látható, hogy több szolgáltatásból, például a Nova-ból is 8 konténer van. De például a storage nódon csak CEF OSD fut, de abból meg egyszerre 12 példány egy gépen. És ugye ezeket a konténereket valahogy el kell juttatni a gépre, és meg kell csinálni ezeket a konfigurációs fájlokat. Itt vettük igénybe a konfigurációs management szolgáltatásokat. Ugye a hagyományos módszer az, hogy belsesházik az üzemeltető, és kiadja a parancsokat, vagy ír rá egy shell scriptet, vagy bármi. Viszont ez sok gép esetén időigényes, a konfigurációs fájlokat valahogy át kell juttatni az egyik gépről a másikra, vagy újra megírni, sok hibázási lehetőség van, és nem skálázódik jól. Valamint, hogyha bekerül egy új gép, akkor ezt mindig meg kell csinálni. A konfiguráció managementnek az az előnye, hogy csak egyszer kell megírni a konfigurációs forgatókönyveket. Rengetegen írtak már, tehát GitHub-on szétnézünk, a legtöbb konfigurációs management eszközhez vannak előre definiált templétek, tehát újra is hasznosíthatóak. A futtatásoknak az eredményeit viszonylag könnyű így nyomon követni, és ha jön egy új gép, akkor azt csak le kell futtatni újra, és működik. Többféle konfigurációs menedzsment létezik, a legrégebbi az a CF Engine, még a mai napig sokan használják és fejlesztik, pedig azóta már van több újabb. Az egyik legnépszerűbb a Puppet, utána a Chef, SaltStack és az Ansible. Mi az Ansible-t választottuk, Általában ezek a konfiguráció management eszközök, ezek szerver kliens architektúrával működnek, tehát van egy master szerver, aki a host gépeken lévő agentökkel kommunikál, ezt az agentet valahogy el kell indítani a gépeken, az új gépeken. Az összes ilyen konfigurációs menedzsment eszköz általában nyílt forrású, de vannak benne fizetős szolgáltatások, és valamilyen script nyelven íródtak, Python vagy Ruby. A Puppet például Ruby, a Zenzyből például Python. A Zenzyből-nek az az előnye, hogy itt nem nincs client-server architektúra, hanem csak annyi szükséges, hogy valahonnan be tudjon az ember SSH-zni a konfigurálandó hostgépre. Ehhez csak annyi kell, hogy valahogy az SSH kulcsát, vagy létrehozni a felhasználót, ezt kell eljutatni a hostgépre. Hogyha nem rootként megy be az ember, akkor sudo jogosultság kell, akkor fel kell sudót is tenni hozzá. De mi az MTA Cloud-ban úgy csináljuk, hogy van egy központi gép, a Minerva, annak a gépnek a root kulcsa be van egy precede image-el téve. Egy precede image-el bootoljuk fel az összes gépet PXE boot segítségével, az feltelepíti az Ubuntu-t és beteszi a root kulcsát a Minerva gépnek, és onnan pedig létre tudjuk már Ansible-ből lehozni a felhasználókat a saját kulcsukkal. Az Ansible-ben a feladatokat modulok hajtják végre, rengeteg alapmodul van, de készítettünk akár sajátot is. És még annyi, hogy az SSH elérésen kívül Python is szükséges a gépekre, de ezek általában benne vannak az Ubuntu alap telepítésben, tehát ez nem okoz problémát, vagy azt is Preside-del fel kell tenni. Az Ansible-t telepíteni a konfiguráló gépre viszonylag egyszerű, például a pip Pythonos csomagkezelővel csak egy parancs, és utána használható is. A konfigurálandó gépeket inventory fájlokba kell megadni, itt lehet csoportokat létrehozni, a csoportokban belül örökléseket is. Például így néz ki az ábrán látható, hogy az MTA-nak egy például így néznek ki, hogy van három controller, három compute node, ez az inventory file-nak egy részlete. Ide lehet IP címet, vagy host nevet, vagy bármit írni, ami keresztül el tudja érni. Az Ansible konfigurációs paramétereket lehet adni, lehet saját változókat írni, vannak beépített változói az Ansible-nek, ezeket fekteknek nevezzük például, le tudjuk kérdezni a konfigurálott gépnek az IP címét, vagy más adatokat a hálózati interfészekről, vagy például hogy milyen disztribúciót konfigurálunk éppen. Az előző leglefuttatott parancsnak a kimenetét ugyanígy el tudjuk tárolni egy változóba, valamint a template fájlokat is írhatunk, amikbe ezeket a változókat használjuk, és a Jinja 2 template nyelvet használja az Ansible, ami behelyettesíti ezek a változók helyére behelyettesíti ezeket az értékeket. A menedzser gépen végrehajtandó feladatokat playbookokba kell írni, ezek YAML nyelven íródtak, szóval be kell tartani a YAML szintaxisát, és ebbe meg kell adni, hogy mi történjen melyik géppel. Például itt látható, ez a hivatalos Docker modulnak a használata. Ez azt mondja, hogy indítson el a Horizon konténert, megvan adva az image-nek a neve, az, hogy újraindított legyen az állapota, húzza le újra az image-ből az image-et a repóból, és mindig indítsa újra a konténert meg. Meg lehet adni a hálózatot, tehát a Dockert gyakorlatilag föl lehet teljesen konfigurálni vele. A playbookokat rólokba lehet szervezni, ez azért jó, mert így egy ról ez egy részfeladatot képez, és ezekre majd későbbiekben lehet hivatkozni egy másik playbookba, hogy futtassa le ezt a rólt, és így sokkal struktúráltabb lesz a kód. A rólok mappnak van egy speciális mappa szerkezete, hogyha mindent jó helyre teszünk, akkor nem kell külön-külön hivatkozni a fájlokra. De ezt most nem mondom, mert mellé jár az időm. Itt látható például egy hivatkozás, hogy mondjuk ez egy az OpenStack playbooknak a része, ami feltelepíti az OpenStack-et, megmondjuk, hogy a kontroller hosszokra futtassa le a MariaDB, RabbitMQ, Memcached, Keystone, Horizon rollokat, és még tegelni is lehet, hogyha legközelebb futtatjuk ugyanezt a playbookot, akkor csak azt mondjuk neki, hogy a Keystone teget futtassa le, akkor csak ezt a rollt fogja lefuttatni. Ezt még gyorsan elmondom, az egyéb műszaki megoldás a naplózásra, Logstash-t, Elasticsearch-et kivonát használunk, a konténerek standard outputját tudja logolni, ezt JournalD-vel továbbítjuk egy központi gépre, ami összegyűjti és begyűjti a Logstash-be, ahonnan kiolvashatjuk. Monitorozásra az Abixot, Moonint és Kaktit használunk, a Kaktit az SNMP-s eszközök, tehát a Nexus-os mérésére. A autentikációnak már említve volt, hogy az Edugénbe bekerül, Hexával integráljuk, és a Rexite is működni fog rajta. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen.